Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, Jézus az apostolokat Jeruzsálembe küldi a mennybe menetelekor. Minket pedig ebbe a világba, nekik Jeruzsálemben és a föld végső határáig kellett tanúságot tenni róla, nekünk itt, Budapesten és ebben az emberi világban. Mindez csak akkor lehetséges, ahogy majd hallani fogjuk, ha birtokába jutunk annak az erőnek, ami onnan fölülről való. Különben értelmetlen próbálkozás, vállalkozás. Ezt az erőt kérjük most a Szent Mise kezdetén az Istentől és a mindennapjainkra is. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem.
Föltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon föl kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe, ők leborulva imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban. Dicsérték és magasztalták Istent. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, az angyalok énekét jól hallom, de hiányzik hozzá a hit. Goethe Faustus doktorral mondatja ezeket a szavakat. Julianus császár, az apostata, aki elhagyta a keresztény hitét és visszatért a pogányságba, egy álmot látott, irodalmilag is földolgozták ezt az álmot, és az álmában Jézust látta, és megkérdezte tőle, Ács fia, mivel foglalkozol? És Jézus azt felelte, ácsolom a koporsót a császárnak. Történelmi tény, hogy álma után nem sokkal Julianus császár meghalt. És az álma után a császár ezt a sokszor hallott mondatot mondotta, győztél Galilei. Testvérek, azt gondolom, hogy valamiképpen mi emberek igen nagy utat kell, hogy megtegyünk Faustus doktor gondok, kétkedések, kritikák hatására kimondott mondatától, jól hallom az angyalok énekét, de hiányzik hozzá hit, eljussunk a hite hagyott vallomásáig sok-sok megpróbáltatás és kudarc és küzdelem után győztél, Galilei. Jó lenne, ha most a húsvéti ünnepkör befejezése tájékán valamiképpen mindegyikünk erősödne a hitében, hiszen annyi igazságot hallottunk. Csak hát emberek vagyunk, és bizony nem könnyű ezeket az igazságokat magunkévá tenni. Hit nélkül alig lehetséges. Könnyű az emberi igazságokkal foglalkozni, az emberi igazságokat vitatni, győzködni egymást, de az Isten igazságai más igazságok. Ezeket vagy a hitünkkel elérjük, vagy megmaradunk bizonytalanságban, kitetten ebben a világban. Ez a mai vasárnap, az Úr mennybe menetelének a vasárnapja, összeköti a húsvétot és Krisztus mennybe menetelét. Végeredményben egyetlen titokról van szó, és bizony, ami emberi tapasztalatunk, az mást mond, mint amit ez a titok hirdet. Hiszen itt arról van szó, hogy Jézus föltámadt a halálból, és Jézus fölment a mennybe, és ül az Atya jobbján. Mi pedig azt tapasztaljuk nap, mint nap, hogy akkor, amikor valaki meghal, és ez az ember legalapvetőbb életérzéseinek egyike, akkor valami végérvényesen befejeződik. Búcsúzunk egymástól, és nem könnyű ebben a helyzetben az embernek önmaga fölé emelkedni. Még nehezebb az embernek Istenhez fordulni, és Istenbe kapaszkodni. Igazából Goethe is ezt az emberi szorongást fogalmazza meg. Mennyire más Pál apostolnak a hite, mennyire más Pálnak a vallomása a feltámadásra alapoz Pál apostol mindent. Nem könnyű az apostoloknak természetesen eljutni eddig a hitig, ami Pálnak a hite. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy akkor, amikor Jézus meghal, akkor ezek az emberek kétségbe esetten menekülnek Jeruzsálemből, és akkor, amikor Jézus magyarázza nekik az ő igazságát, oly lassan jutnak el a felismerésre. Tehát egészen érthető az emberi tapasztalat, arról nem is beszélve, hogy ezek az apostolok azt várták, hogy még az ő életükben helyreállítja az Isten országát, ahogy hallottuk a mai Szentleckében is. Uram, most állított helyre a te országodat. Ők teljes egészében evilági módon gondolkodtak. És bizony, nem egyszerű az embernek eljutni odáig, hogy rájöjjünk arra, és elfogadjuk azt, hogy valamiképpen mi emberek kilógunk a sorból. Mi emberek ebből a teremtett világból, ennek a világnak az összefüggései fölé emelkedünk valamiképpen. Vannak érzéseink, vannak belső tapasztalataink, hogy lenni kell valaminek. Lehetetlen az, hogy a halállal befejeződik minden. Lehetetlen, hogy ez a világ csak magától legyen. Vannak ilyen belső érzéseink, talán még azt is mondhatnám, belső vágyaink, hogy így kell, hogy legyen, de azért ez valamiképpen Szent Pál apostolhoz csatlakozva a hit bizonyosságával ragadható meg ez a titok. Pál azt mondja, Jézus életében, halálában kinyilatkoztatja nekünk az Istent. Életében a cselekedeteivel, ahogy meg tudja mutatni, milyen az Isten, a halálában pedig ki megnyilatkozik Istennek a hatalma, feltámadásában az Istennek a dicsősége. Pál azt mondja, hogy Jézus legyőzte a halált, és az ő egész gondolkodását, magatartását, életét, ez határozza meg. Ettől kezdve ez az apostol az élethírnöke. És valamiképpen Jézus ezen a mai ünnepen mindegyikünktől ezt várja. Az apostolokat is ezért küldi vissza Jeruzsálembe, hogy amikor majd az erő onnan felülről eltölti őket, akkor tegyenek tanúságot az életről. Talán érdemes egy kicsit Pál apostolnak az állítását, hiszen az ő állítását is csak hittel tudjuk magunkévá tenni, egy picit, néhány fogalommal mélyíteni magunkban, amiket ő fogalmaz meg. Jézus, Pál apostol azt mondja, hogy Jézust az Atya kűriosszá tette. Ugyancsak arról beszél Pál apostol, hogy ül az Isten jobbján. És van még egy harmadik fogalom, amely ugyan nem Páltól származik, de a páli teológiára hivatkozik, ez az ortodoxoknak a közelítése, ők pantokrátorról beszélnek. Nagyon fontosak Pálnak ezek a fogalmai, hiszen akkor, amikor ő azt mondja, hogy az Atya őt kűriosszá tette az egész világ fölött, és mi fölöttünk, akkor ez azt akarja jelenteni, hogy Jézus valóban mindenek fölött van. Az egész mindenséget az Atya a kezébe tette, hiszen abban a világban a kűriosz a császár volt, aki mindenható volt. És Pál azt mondja, hogy az, aki ehhez a Krisztushoz tartozik, az a mindenhatóhoz tartozik. Nem a császárhoz, hanem ahhoz a Krisztushoz, akit az Isten urrá tett. Nagyon fontos ez az igazság. Akit megkeresztelnek. Az első keresztények keresztelési liturgiájában különösen ezt hangsúlyozták, hogy egy más hatalom veszi kezébe az ember életét. Nem kiszolgáltatott az ember e világ urainak, hanem Krisztushoz tartozik, és ez a kapcsolat olyan szoros, hogy ez megtart bennünket. E világ urainak kénye kedve közepette is megtart bennünket embernek, Krisztushoz tartozó embernek. Vagy akár mondhatom így, Krisztushoz tartozásunk nyomán meg tudjuk őrizni emberi méltóságunkat ebben a kiszolgáltatott, kitett helyzetünkben. És a másik fogalom, amit Pál mond, hogy az Isten az Atya az ő jobbjára ültette Krisztust. Ez is világos volt az ő számukra, hiszen a trónörökös az mindig az uralkodónak a jobbján ült. Ő lesz, aki átveszi a hatalmat, akinek a kezébe kerül az uralom. Az Atya Krisztust az ő jobbjára ültette. Átadott neki minden hatalmat. Égen és a földön. Ebben is megtapasztaltak ők valami egészen nagy szabadságot. Hiszen átélték azt, mit jelentett várni az új trónörököst, várni azt, aki folytatja majd az elődjének a munkálkodását, uralmát, az ember más hatalom kezébe kerül.
És az ortodox keresztények a pantokrátorról beszélnek, ez ugyan a páli teológiából származik ez a fogalom, az uralkodó Krisztus, a hatalmas Krisztus, akinek a szeme elől nem lehet menekülni. Ők ezt a gondolatot hangsúlyozzák, akitől származik minden hatalom égen és a földön. És nem véletlen, hogy az ortodoxoknál az világi hatalom és az egyházi méltóság olyan közel van egymáshoz, átfonják egymást. Ők végeredményben a pantokrátor képéből vezetik ezt le. Mit ért ebből az ateista, materialista, gondolkodású világ, amely állandóan az Isten és az ember hatalmát akarja szétválasztani, természetesen mindig az Isten kárára. Minden hatalom tőle származik. Jézus is ezt mondja a kihallgatásakor. Nem lenne fölötted hatalmam, ha onnan fölülről nem kaptad volna. Testvérek, ez a mai ünnep, húsvét és mennybe menetel ünnepe együttesen azt akarja kifejezni, az úgynevezett mennybe menetel, hogy Jézus azt az igazságot hangsúlyozza, hogy nincs itt maradandó városunk. A mi hazánk a mennyben van. Nagyon egyszerűen ezt így mondja a föld embere, hogy egyszer mindenki meghal. Igen. Egyszer mindenki meghal. Tudomásul kell vennünk, hogy megszületünk, aztán különböző terveink vannak, programjaink vannak, és aztán megtapasztaljuk, ahogy elmúlnak az évek, úgy szépen a világ szinte mindent visszavesz tőlünk, és egyszer csak üres kézzel elmegyünk innen. A mennybe menetel titka pontosan azt akarja hangsúlyozni, hogy ennél többről van szó. Nem csupán arról, hogy megérkezünk ebben a világban, és azt látjuk, hogy terű-terű asztalkám, gazdag és csodálatos ez a világ, az ember elbűvölődik a lehetőségektől, aztán egyszer csak megaláztatik ez az ember. Mindegyikünk, előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ezt a fiatalok nem kell, hogy olyan nagyon most a lelkükre vegyék, majd meg fogják tapasztalni. De azért bölcs ember az, aki ezzel számol. A világ kegyetlen. A világ, amit ma ad, azt holnap el fogja venni. Tudomásul kell venni mindegyikünknek ezt. Jézus pontosan ezt az igazságot akarja mondani, hogy a mi célunk nem ez a föld élet, ez egy előkészület. És igenis oda vár bennünket, ő mondja, elmegyek és helyet készítek nektek. Atyám házában sok lakóhely van. Oda várlak benneteket. Testvérek, ezt az igazságot csak hittel lehet megragadni. És mi ebben a világban a mindennapi tapasztalatok súlyával, csalódásokkal, álmainknak, terveinknek összeomlása közepette, valamiképpen mégis más küldetést kapunk, mint hogy ezek alatt görnyedeszünk. Ezért mondja Jézus az apostoloknak is, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, Jeruzsálembe, nem máshova. Abba a városba, amely megöli a prófétákat, abba a városba, amely Jézus nem fogadta el, abba a városba, ahol őt megölték, oda menjenek vissza, mert Jeruzsálem nem csak Golgota, hanem a feltámadás városa is. És minő érdekes, hogy ezek az apostolok oda mennek vissza, ahol az utolsó alkalommal együtt voltak, az utolsó vacsora termében. Mert ez egy titokzatos helyiség. Ahol Jézus búcsúzott tőlük, ahol kifejezte a szeretetét irántuk, ahol hatalmat adott nekik a lelkek fölött, ahol megalapítja az egyházat, menjenek oda-vissza, és majd erő tölti el őket onnan a magasból. És azt hiszem, erre kell különösképpen koncentrálnunk. Az apostolok példáját, ha nézzük, akkor ez egyértelmű. Ez az erő más, mint ennek a világnak az erői. E világ erői arra szolgálnak, hogy az ember érvényesítse magát, arra szolgálnak, hogy az ember megragadja a hatalmat, hogy hatalomban maradjon. Ez az erő onnan felülről egészen más. Ez azoknak az embereknek az ereje, akik gyógyítják a világot. Tudomásul kell vennünk, hogy a gyilkost csak azt tudja gyógyítani, aki szenvedett tőle. A gonosznak csak az áldozat tud megbocsátani. És végeredményben Jézus ezt az erőt ígéri. Akár mondhatjuk azt is, az a szeretet, amit mi Isten szeretetének mondunk, múlt vasárnap erről beszéltem, az őrültség. Hiszen feltétel nélkül szeretni őrültség e világi értelemben. Az ember, amikor ezzel találkozik, akkor az őrült istentelenségét állítja szembe. Meg is öli ezt a szeretett Jézust. És pontosan ez a Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom, égben és a földön. És ezt a hatalmat ígéri az apostoloknak, és nekik ezzel az erővel kell elindulni a világban, mert a világnak szüksége van a bocsánatra. Szüksége van arra az erőre, amely a gonoszoknak, az e világ hatalmasainak képes megbocsátani. Azt kívánom a testvéreknek, hogy legyen részünk ebben az isteni erőben, hogy tanúságot tudjunk tenni a szeretetről, Isten őrült szeretetéről, amely egyedül gyógyítja a világot. Testvérek, ebben az imádságban fogalmazzunk meg magunknak egy olyan gondolatot, ami meghatározhatja küldetésünket. Embertelen, Isten ellenes világban élünk. Szükségünk van az Isten erejére, az Isten támogatására, hogy meg tudjunk maradni embernek. Hogy legyenek bizonyos, mindig érvényes értékeink. És minden helyzetben és minden körülmények között legyen elegendő erőnk ahhoz, hogy tudjuk mentegetni a világ gonoszait. Végtelenül nagy az ember vigasztalansága, rászorulunk a vigasztalóra, legfőképpen arra, aki erőt ad nekünk. Kegyetlen erők működnek a világban, önös, hatalmi szempontok miatt és érdekében. Egy ilyen világban Isten ereje nélkül lehetetlen embernek megmaradni. Ezért szükségünk is van az Isten igényére, az Isten áldására. Szeretném így is köszönteni kedves Évát, akiért ezt a szentmisét bemutattuk. Nem nagy bűn, hogyha teszek kivételt, nem is tudom, 40 éves barátság, vagy még több is, és arról nem beszél, hogy milyen kedves gyerekekkel is ajándékozott meg minket. Többek között a kedves doktornő, aki a férjével együtt olvasta a szent írásból az üzenetet, ő az egyik gyermeke, aki nekem szintén nagyon sok jót tesz, mint orvos is. Mindig figyel rám jobban, mint én kívánom, de hát azt hiszem, hogy így vagyunk mi betegek az orvosokkal. Isten éltesse, kedves Éva, és sok unokával ajándékozza meg az Isten. Dehogy már, dédunoka, bocsánat. Na hát ebből látszik, hogy így rohan az idő. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már előre ment a mi megmentőnk Jézus Krisztus, és fölvette emberi természetünket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istenem.